Dicsértessék a Jézus Krisztus! Excellenciás és főtisztelendő érsekatya, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az alsógödi közösség, sőt egész Göd városa nevében, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mikor érsekatyát meghívtam, akkor láttam az arcán, hogy megdobbant egy picit a szíve, mint egykori Váci egyházmegyés papnak, hogy ide kéne jönni, és a Jóisten úgy adta, hogy most délelőtre más szolgálatot nem vállalt, eljött hozzánk, és így nagy szeretettel köszöntöm, mint azt a főpapot, aki egykori Váci megyés papként még Nagy László atyát is ismerte, és nekem előjáró spirituálisan volt a budapesti központi szemináriumban, Isten hozta közöttünk.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a te lelkeddel.
Köszönöm a köszöntő szavakat. Valóban nyomon kísértem alsógödi templomnak az életét, és tudok sok mindenről, ami itt történt az elmúlt 20 esztendőben. Hogy most ezen a nagy ünnepen itt tudok lenni, az az oka, hogy a mi székesegyházunk teljes felújítás miatt zárva van. Egyébként otthon lennék, hiszen az egyházmegye fő védőszentje Szent István király. Akinek ünnepére jöttünk össze, akit kérjük, hogy imádkozzék nemzetünkért, imádkozzék hazánkért az Úrnál, hiszen ahogy az ének mondja, hogy gyászos öltözetben előtted sírván, így vagyunk mi is, mert elég sok nyomorúságunk van. Isteni csoda kell, hogy megmentsen bennünket. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudó. Ezek az evangélium igéi.
Főtisztelendő plebános atya, tisztelt polgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! A szent koronát hozó Asztrik apát, a későbbi kalocsai érsek 90. utódaként jöttem el Alsógödre, a Szent István templomba, hogy együtt ünnepeljem az itt lévőkkel államalapító, egyházszervező, szent élet királyunkat. A múlt század elejé építkezések alkalmával a kalocsai székesegyház szentélye alul kikerült egy vörös márvány királyfej, amelynek eredetije sajnos nem Kalocsán, hanem a Nemzeti Múzeumban van, amelyről úgy tartják a kalocsaiak, hogy az nem más, mint Szent István királynak a kőbe vésett portréja. Igaz, későbbi időkből származik, a 13. század elejéről, de hiszen akkoron még lehettek ábrázolások, még a koronázási paláston kívüli portrék is közkézen foroghattak ilyen magas körökben. A kép egy nagyon markáns arcú férfi emlékét idézi, aki szigorú tekintettel néz, mint egy megítélve bennünket. A legendában azt olvassuk, a Szent István legendába, ami nem annyit jelent, hogy egy mesés írás, hanem olvasandó és abból okulandó tanítást vonhatunk le. Azt olvassuk a nagyobbik legendában, hogy szinte nem látták nevetni királyi koronázása után, mert mindig abban a tudatban élt, hogy neki egykoron Isten ítélő széke előtt számot kell adnia. Ez a komolyság vezérelte az életét, és minden tettének súlyt adott az, hogy úgy akart élni, mint ahogy Krisztus élne helyében. Ugyanis a krisztusi ember, azaz keresztény, akkor válik a nevéhez hűségessé, hogyha abban a szellemben él, mint Jézus Krisztus. Nem szó szerinti követésben, hiszen nem megyünk el a názáreti tó partjára, és nem az akkori öltözékeket is viseljük és étkeket esszük, hanem azt a szellemet szeretnénk a jézusi tanítás alatt szerint megvalósítani. Ezt jelenti a keresztény embernek az identitása, ahogy ma szokták mondani, önazonossága, nevéhez való hűsége. Szent István a maga korában, a történelemben tovább élő Krisztusnak a képét nyújtotta az akkori magyaroknak, de miután fölemeltetett a szentek közé, az Isten vette őt pártfogásába, nem pillanatnyi sztárrá lett, vagy akárcsak még hőssé is, akivel vissza lehet élni, hanem olyan valakivé, akinek maradandóságát éppen az üdvösségbe emelés által maga az Isten biztosítja. Ezért mindig visszatérhetünk hozzá, példaként vehetjük őt, hogy hogyan tenne a mi helyünkben, és mi az, ami máig is időszerű az ő cselekedeteiből és törvényeiből. Mondják a jogtudósok, hogy az akkori törvényhozásból, ami megmaradt Szent István korából, még máig is élő az, hogy az árvákat nem lehet kisemmizni. Benne van a Szent Istváni törvényekben. És aztán sok korhoz függő, kapcsolódó törvényt hozott, amelyek valóban hát idejét múltá váltak. Sokkal elevenebb már az az intelem, amit fiához intézett az a 10 fejezet, amit most már, hála Isten, teljesebben idéznek, mint korábban, mert egyetlen egy gondolatot vettek ki, hogy az egy nyelvű nemzet az gyenge, ez az egyetlen gondolat volt benne a politikusok számára hosszabb ideig, ma azért most már rangsúlyozzák és hangsúlyozzák a fő gondolatait, mert a katolikus hit megőrzésével kezdi, az egyházi rend megtartásával, az emberi élet erényeivel, és így tovább. És azok a tettek lettek aztán igazán maradandóvá, amelynek hatástörténete többek közt az, hogy mi itt vagyunk, és az, hogy megmaradt az államunk, nemzetünk, benne a Magyar Katolikus Egyház. Akkor ő hatalmas, nagy tetteket vitt végbe, többek közt azt is elrendelte, hogy minden 10 falu építsen templomot, hogy ott az Isten dicsőíthessék, és bemutathassák a szentmisét. És aztán voltak kiemelkedő székesegyházak minden püspöki székhelyen vagy apátságokban. Az akkori magyar emberek annak eleget tettek, hogy templomot építettek. Talán még nekik nem is volt, hanem még sátrakban laktak, vagy kaibákban, de már templomot építettek. Az ásatások ezt mutatják. Sajnos mi egy olyan történelmi múltot hagytunk magunk után ebben az évezredben, hogy az ország középső részén szinte mindent letaroltak, alig maradt egy-egy emlék, de a történeti Magyarországnak sértetlenebb helyeire eljutunk, akkor látjuk azt, hogy semmivel sem vagyunk elmaradottabbak az akkori Európa népeitől, még az építkezés terén sem. Éppen a közelmúltban jártam Bugacon, amely faluról a magyarok többségének csak az jut eszébe, hogy sivatagos homoktenger, vagy egy kis, mondjuk, akácfás rész, ez jut eszébe a magyaroknak Bugacról, és ott a Bugac határában egy bencés kolostort tártak föl, mellette egy árpádkori templomot, olyan pénzek, olyan érmék, hogy elcsodálkoztatják a mai embert is. Korintuszi oszlopfők a régi kolostoron. Tehát nem maradtunk mi alább, és az akkori emberek a maguk tehetségét megsokszorozva még idegen építőket is kértek, hogy szépé tegyék az Isten házát. Mert amikor az ember az Isten házán fáradozik, a maga embersége válik többé. Azok a úgynevezett szocialista városok, ahol nem engedtek templomot építeni, azok igencsak embertelenné váltak. Ott, ahol az emberek csak a haszonelvű épületeket építik, ott az emberség is megcsonkul és eldurvul, ahogy láttuk a későbbiekben. Alsógöd szinte tükrét mutatja egy évszázad alatt, hogy miként fáradozott az itteni nép a templomért, már a múlt század elején elkezdték, sok kis kápolnát építettek, az első világháború sok helyen abba hagyatta a nagyobb méretű templomok építését, szinte országosan ez volt a helyzet, aztán csak bővítésekre jutott, vagy a Klebensbergi program keretében úgynevezett fehér téglával lehetett építeni templomokat, és aztán a háború után örültünk annak, hogy egyáltalán van templomunk, vagy kápolnánk, mert új templom építésére nem adtak engedélyt. És az országos hírré vált, hogy itt fölgyújtották barbár kezek ezt a templomot, és még jól emlékszem Nagy László atyának arra a megtört arcára, ahogy ott a ferenciek terén ült és gyűjtögetett az új templomra. egy öreg papi életnek a legnagyobb drámái, hanem kálváriái közé tartozott az, hogy az a hely, ahol ő szolgált, és az a templom a lángok martaléka lett. De hála Istennek fölépült a templom. Valamiként ez is mutatja a mi történelmünket, hogy elkezdünk valamit, aztán jönnek a nagy megpróbáltatások, abba marad, és aztán jön egy kegyetlen Isten ellenes lépés, intézkedés, akkor még az is összezúzódik, ami van, de aztán mindig újra kezdünk. Ez dicséretes az itteni hívektől, és mindazoktól, akik ezt a szép templomot fölépítették. De nekünk valahol másik szinten is számadást kell tennünk ilyenkor, amikor Szent Istvánt ünnepeljük. Hogy hogyan állunk azokkal a templomokkal, azokkal az egyházakkal, amelyek ebbe a fogalom körbe tartoznak. Ugyanis azt mondja Szent Pál apostol, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Vajon azt a szellemiséget, amit Szent István elé adott Szent Imrének fiának, azt a bencés lelkületet, az imádkozzál és dolgozzál, azt az evangéliumon alapuló szemléletet, hogy Krisztust hordozzunk a szánkon, szívünkön és tetteinkben, mennyire sikerült megvalósítani. És való igaz, hogy mindenki érzi azt, hogy messze elmaradunk attól, amik lehetnénk, és amiknek kellene lennünk, hogy a talentumainkat nem szoktuk mindig kamatoztatni, annak száma szerint, ahogy az Úr adta nekünk. Az, amikor azt énekli a magyar nép, hogy előtted sírván ott gyászolunk, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy van egy nagyon nehéz történelmünk, egy nemzeti, állami összetörettetésünk, hanem a magunk elesettségére és esendőségére is kell gondolni. Aztán a templom, a Szent Egyház, így is hívták régen a templomot, az a családban is egy kis egyházzá válik, hiszen így mondják, a második vatikáni zsinat után, hogy a család egy kis egyház. Hát milyenek a mi családjaink? Ezt nem is kell különösebben ecsetelni a kedves híveknek, mert mindenki tudja. Lehet, hogy számszerűségében nem tudunk adatokat, de hogy óriási bajok vannak, az kétségtelen. A széthullott családok, a gyermekek, a neveletlen gyermekek, a családi veszekedések, aztán mindaz, ami kíséri a társadalomnak az efféle gondolkodását, az egyszerűen elkeserít bennünket, és árral szemben kell úszni nekünk keresztényeknek, hogyha azt a családeszményt, amit Szent István király megélt, a mai időkre átültetjük. Olvassuk Szent Imre legendájában, hogy Szent István király, amikor fiát látta, hogy imádkozik a veszprémi kápolnában, ének idején nagyon örült. Nagyon örült neki, hogy a fia imádkozik. Hány szülő örülne annak, hogy éjszaka elmegy mondjuk a gyereke szentség imádásra. Az, hogy buliba megy, az megint más kérdés. De az, hogy egy fiatal emberben ilyen a vallásosság, hogy még éjszakának idején is imádkozik. Erre azt mondanák ma, hogy hát ez túlságosan is vallásos gyerek, ez valamiképpen hibás is, hogyha már így gondolkodik. Mint az olaszok szokták mondani, hogy ők katolikusok, de nem fanatikusok. Mert az már túlságosan sok, hogyha valaki még a vasárnapi szentmisén túl is valami többet tesz az egyház, illetve a hit életében. És hát mehetünk még tovább az egész társadalmunkra, átvívva azt a gondolatot, hogy az a nagy közösség, amelyben élünk, vajon milyen Szent István ítélő szeme előtt mit mondhatnánk? hát semmi széppel nem és jóval nem lehetne elölállnunk, hiszen ez a magyar nemzet egyre fogy, egyre öregszik, egyre betegebbé válik. Van egy püspöktársam, Balázs Béla, Somogy, ő kihaló vidékeire mondta, de már mondhatnám én is a Kalocsi Egyház megye sok részére, de mondhatnánk itten Borsodtól kezdve olyan kis falvakra, ahol már se iskola, se gyerekek, semmi sincsen. Azt mondja, itt ki lehetne írni, hogy Magyarország bezárt. Amikor a történeti Magyarországot szeretnénk, hogy valamiképpen visszaszerezzük, hát elveszítettük a Trianonit is, nagyon sok helyütt. Mert egyre fogyó falvainkban, településeinkben kihalóban van a magyarság, kihalóban van a kereszténység. Erőforrást kell kapnunk, ahogy Szent István király erőforrást kapott Jézus Krisztustól, az ő evangéliumából, a Szentírás szavából, a szentségekből, hiszen biztosan tudjuk azt, hogy Radla bencés szerzetes keresztelte meg, és Szent Adalbert bírmálta meg Szent István királyunkat, és azt is, hogy a szentségekhez járult, mert amikor ő Pannonhalmára ment, akkor még a liturgiába is bekapcsolódott. Erőt kapott a Szentatyától, aki küldte neki a koronát, és ő nagyon jól tudta, hogy második szilveszter a Szent Péternek az utódja. Ezért a Szent Péter sírjánál templomot és zarándokházat építetett, és ugyanígy Jeruzsálemben is, Jézus szülőföldjén. Mert tudta azt, hogy az isteni kegyelem az egyház hierarchiáján keresztül is tovább adódik, és igen nagy szükségünk van arra, hogy meg tudjunk maradni a viharokban. Akkoriban a szembenállást lehetne azt mondani, hogy a pogány kelet és a keresztényé váló nyugat jelentette. Ma sokkal összetettebb a szembenállás a mai világunkban, mert egyrészt itt van euróatlanti világunkban az egyre zsugorodó kereszténység, hála Istennek Afrikában, Ázsiában sokkal jobban virul, és vele szemben áll egy teljes elvilágiasodás, ami ugye a francia forradalommal kezdődött, egyház jogait tökéletesen megnyírbálták, és az a laikus szellem, ami minden transzcendens dolgot ki akar iktatni a világból, gondoljunk az európai törvényhozásra, és arra az erkölcsi, mondhatnám inkább erkölcstelen fölfogásra, amikor alapvető erkölcsi normákat, axiómákat nem csak hogy megkérdőjeleznek, hanem egész másként tesznek elfogadottá. Hát ez az elvilágiasodásnak a következménye, amint nap mint nap ezzel találkozunk. És aztán találkozunk a közömbösséggel. Nagyon sok kortársunk még azt a fáradtságot se veszi, hogy tagadja az Istent. Hogy valamiképpen ilyen ideológiai módon megokolja magának, hogy én miért nem vagyok Isten hívő. Hanem úgy él, mintha Isten nem lenne. Ilyen egydimenziós emberként, ahogy szokták mondani, amire ugye a 40 évnek a vége rászoktatta a magyarság jó részét, hogy ilyen alacsony komfort szinten élte az életét, aztán egyéb másra már nem is vágyott. Kioltották belőle a magasabb értékek iránti vágyat, és közömbössé lett. És ez a közömbösség a legrosszabb a mai időkben, mert ezek az emberek nem vesznek már semmi fáradtságot, hogy egyáltalán magasabb lelki értékek iránt érdeklődjenek. Ha mindegy családban letennék a magyar egyház, vagy katolikus katekizmusát, vagy a Bibliát, hát a legtöbb helyen érintetlen volna nem olvasnák el az emberek, nem volnának rá kíváncsiak, mert nekik elég az, hogy valamit nézzenek, esetleg egy sorozatot, vagy valami teljesen blőd dolgot ebben a világban, illetve a médiákon keresztül. És aztán még itt van a pillanatnak élő fiatalságnak jó része, amelyik a bulizásban, drogozásban látja az élet nem is értelmét, hanem pillanatnyi eltöltését. És aztán még számolnunk kell az új pogánysággal, amelyik azt mondja, hogy Szent István király mindent elrontott, mert hagyta volna azokat a jó pogány magyar erkölcsöket, szokásokat, nem így állnánk, de hát ezzel, hogy irgalmasságot gyakorolt, meg az evangéliumot hirdette, hát elfelejtette velünk azt, hogy mi milyen büszke népként vonultunk idebe a Kárpát-medencébe. Mind a két ilyen ősi magyarsággal foglalkozó, találkozó az én egyházmegyémben van. Az egyik a kurultáj, a másik a Magyarok Szövetségének a találkozója. Mind a kettőre elmegyek éppen a hithirdetés szándékával is. Mert azt mondom, hogy ami szép és jó, azt nyilván meg kell tartani. De ne akarjuk összekeverni a pogány hitet a keresztény hittel. Még azt is el tudom fogadni, hogy valaki beöltözik táltosnak, és úgy, mint a busók ott a Mohács szigeten, hát végigjárják a régi táltosoknak a szertartásait. De amikor hisz benne, és összekeveri a kereszténységgel, az már eretnekség. És egy ilyen új pogányságnak is sokszor tanúi vagyunk. És ezt is, mint nagy-nagy küzdelmet kell fölfognunk, ami a kereszténységre támad. Szent István megszívlelte Szent Pál apostolnak a mai Szentleckében is hallható tanítását, hogy ne úgy éljetek, mint a pogányok, ne olyan gondolkodásotok legyen. Ugyanis a pogányság nem azzal kezdődik, hogy én milyen ruhát veszek fel, hanem gondolkodással. Hogy más legyen a gondolkodásunk, ami gondolkodásunknak nyitottnak kell mindig lenni a természet fölötti értékekre, Istenre és az ő kinyilatkoztatott fia igazságaira. Mert mondja Szent Pál apostol, hogy ti megtanultátok, hogy Jézus Krisztusban van az igazság. Az is egy mai kortünet, hogy miután kimúltak a nagy ideológiák, az úgynevezett posztmodern korba azt mondják, hogy már nem lehet egyiknek se hinni, ami volt. Az igazság az, hogy nincs igazság, a legjobb kétkedni mindenbe, és egyébként éljünk a pillanatnak, mert úgyse tudjuk azt, hogy mi az igazi értéke, értelme az életnek. Szent István királyunk Szent Pál nyomán egyértelműen hirdette és mondta, hogy Krisztusban van az igazság, és ettől nekünk nem lehet eltérni. Öltsétek magatokra az új embert, mondja Szent Pál apostol, ezt olyan szép jelképiséggel, a keresztelés alkalmával, egy kis ruhával, régen a felnőttek nagy fehér ruhával, ezt beszédessé is tették, hogy egy új életformát akarnak élni, új gondolkodást, új mentalitást. De kérdezem, meg tudunk mi még újulni? Hiszen az ember lélekben hamarabb el tud fáradni, mint testben. És ez az elmúlt 20 év, ha úgy meggondoljuk, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az a nagy eufória, ami volt egy 22-23 évvel ezelőtt, azt hiszem már senkiben sincs meg. Mert semmiféle vonatkozásban nem olyan lett ez a világ, mint ahogy szerettük volna. Kegyetlen lett, önző lett, anyagias lett, legfőjebb annyiban, hogy a szabadságunk megvan, és nem csuknak be rögtön bennünket, hogyha elmondjuk nyíltan a véleményünket. De sok emberben ott a keserű szájíz, hogy reménykedtünk, és hiába. Meg lehet még újulni, és ehhez aztán még jönnek esetleg a családi tragédiák, családi bajok. Van-e még remény arra, hogy újra föl tudjunk kelni új lélekkel, új szemlélettel? Szent István király életéből sem hiányoztak a drámai, majdnem tragikusnak mondható események sem. Bár meg kell jegyezni, hogy a keresztény ember élete lehet nagyon drámai, de sohasem tragikus. Mert a tragikus vég az teljesen kilátástalan. Szent István királyunk a nehéz helyzetében, fia elvesztésekor, az ország gondjának nagy terhével még hűségesebbé vált az Istenhez. Ebben is tanít bennünket, hogy akkor ne adjuk föl a hitben, reményben való álhatatosságunkat, hanem még inkább kapcsolódjunk az Istenhez. És mindazok az események, amelyek közelebb visznek bennünket az Istenhez, még ha megpróbáltatással is járnak, azok végül is hasznosak. Amire el lehet azt mondani, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Elveszítette fiát, és mégis még hűségesebb lett, és még mélyebben kapcsolódó az Istenhez, és az ő szent anyjához, Jézus Krisztus szent anyjához, Szűz Máriához. Ez is tanulság számunkra, hogy ne keseredjünk el, mert merjünk ahhoz a Szűz anyához fordulni, aki ugyanúgy megélte a kereszt alatt fiának elvesztét, mint ahogy megélte Szent István király, és sokaknak osztályrésze a mai időkben is, de ő, aki akkor hűséges volt, észrevette az emberek ínségét, még a kánai menyegzőn is, és tudott segíteni. Ezt is tanítja nekünk Szent István királyunk. Amikor egyik törvényhozása alkalmával Székesfehérváron tartózkodott, akkor jelent meg ott nála a vihar által idevetődött Gellért püspök. És megkérte őt, hogy beszéljen Szűz Máriáról. És Gellért püspök a jelenések könyve alapján a napba öltözött asszonynak a dicséretét zengte. És ezt nem felejtett el Szent István királyunk, mert a napba öltözött asszony az nem más, mint a Szűz anya, aki teljesen átjárt a Krisztus élete, éppen ezért halála pillanatában, elszenderülése pillanatában fölvéthetett a mennybe, elnyerte a teljes megdicsőülést, és a Szent István király éppen öregségében erre az ünnepre tette az ország felajánlását, amit koronájának a felajánlásával is egyértelművé tett. És megadatott neki az a kegyelem, hogy ezen a napon is halljon meg. Ilyen nagy üdvösségtörténeti tettel áll előttünk az ő példája. És az a történelem, ami aztán kibontakozott, az alkalmat ad arra nekünk, hogy reménykedjünk. A 2000. év jubileuma alkalmával a katolikus egyháznak ez volt a jelmondata, múlt a mi reményünk. Szabad legyen elmondani, hogy akkor én Pilinszkitől kölcsönöztem, és ajánlottam püspök társaimnak, és betettük ezt a mondatot akkor, hogy a múlt a mi reményünk. De nem csak világi történelmi szempontból, hanem merjük azt mondani, hogy az üdvösség történeti szempontból. Mert ami velünk történt az 1000 évben, az nem csak egyszerű történelem volt, hanem Isten gondviselése is. Isten csodája, hogy még áll hazánk, mondhatnánk Petőfivel. Hát igen, Isten csodája, és ez a történelmi múlt, üdvösség történeti múltá vált számunkra. Ezért reménykedhetünk a lélek derűjével. S legyen ez az alkalom, amikor mi most összejöttünk, egyszerre a templom szentelésnek és a templom búcsújának a napján, hogy Szent István király hitével, Istenbe vetett, rendíthetetlen bizalmával mi is imádkozzunk. És most már, miután a szentek között van, kérjük közbenjárását hazánkért, nemzetünkért. Amen. Hiszek az egy Istenben. Kedves testvérek, ilyenkor sok helyütt szokásban van az új kenyér megáldása. Megáldom az ide kihelyezett kenyereket, és mindazokat a kenyereket, amit majd az év folyamán magunkhoz veszünk. Könyörögjünk, Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, áld meg asztalunkra került kenyerünket, mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testi lelkünk gyarapodására szolgáljon, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk, kérjük testvéreim, Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket.
Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvilágoztatásán. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre.
Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, s áldva magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által.